Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A fiatal generációk megérintésével hagytuk abba a beszélgetés első részét. A fiatalok bármilyen országból kilátnak az ország határain túlra. Sőt, az ottani egyetemek is látják a mi fiataljainkat. Mi a teendő annak érdekében, hogy az itteni tudományt erősítsék?
Én is aggasztónak találom azt a folyamatot, amelynek során egyre több fiatal már az érettségi után, sőt, talán már középiskolára elmegy külföldre. Attól félek, hogy aki nem ismerkedik meg előtte a magyar tudománnyal, nem alakulnak ki kapcsolatai, képei, érzései a magyar tudományról, az nem nagyon valószínű, hogy haza fog jönni, mondjuk, ha tudós lesz belőle, szerez egy PhD-t. És ezért ebben az ügyben nagyon fontos, hogy tegyünk, amit csak lehet. Az egyik dolog, ami ide tartozik egyértelműen, az az, hogy a fiataloknak megmutatni, hogy Magyarországon is izgalmas és világszerte elismert kutatások folynak. Tudnélik, akkor, amikor gondolkodik arról, hogy hova menjen, ha ott kialakul, hogy igen, hát vannak a magyar egyetemek, nagyon sok bajuk van, erről olyan sokat lehet olvasni az újságokban, de hát itt vannak a nagy külföldi egyetemek, a Cambridge, Oxford, amerikai egyetemek, hát akkor inkább oda megyek, hogyha erre módon van. Ha megmutatjuk, hogy a magyar egyetemeken milyen izgalmas dolog van, esetleg megpróbáljuk bekapcsolni valamilyen szinten a fiatalokat ezekbe a kutatásokba, már középiskolás korukban, akkor talán más érzésekkel néznek a magyar egyetemre és az magyar egyetem lehetőségeire. Persze az anyagi kérdés is lényeges, megfelelő ösztöndíjakat kell a legjobbaknak adni ahhoz, hogy ne érezzék úgy, hogy ők, ha itthon maradnak, akkor nagyon lényeges anyagi hátrányba kerülnek.
De az egyetemek ilyen irányú nyitottságára az akadémiának van valamilyen befolyása? Az egyetemek autonómak, saját vezetésük van.
Én úgy gondolom, hogy ez az például, hogyha erre ösztöndíjat adunk, az nem az egyetem, hanem ez már korábban oda kell ígérni, és valószínűleg országos szervként kell ezt odaadni. Akadémiának közvetlen befolyása erre nincsen, de az akadémia, mint az egész magyar tudományosságnak a felelőse, ebben a kérdésben is kell, hogy hallassa a szavát, és el kell érni, el kell érni a fiatalokat. El kell érni, hogy ővelük minél több olyan programunk legyen, amivel közvetlenül meg tudjuk szólítani őket.
Milyen programokra gondolnak? Bocsánat a kifejezésért, de a fiatalok hozzá vannak szokva a tudományban és az úgynevezett szexi programokhoz, amit gyorsan meg lehet érteni, persze értelmi képesség kérdése, és az akadémia ebbe bele akar szállni?
Az akadémiának volt már nagyon népszerű tudományos népszerűsítő programja, például a Minden Tudás Egyeteme. Többek között gondolkozunk azon, hogy lehetne ennek valamilyen olyan változatát újraindítani, ami természetesen jobban illeszkedik a fiataloknak a ma már eltérő információszerzési lehetőségeihez. Ezen gondolkodunk, ezt még nem végleges, hogy mit próbálunk csinálni, de ez is például egy lehetőség. Ugyanígy egyéb izgalmas programok is vannak, street science, tehát az utcán tudományos bemutatók. Ilyet is csináltunk már az elmúlt években, és ezt is folytatni kell. A magyar tudomány ünnepe úgy általában erre egy lehetőséget ad, úgyhogy ezért is nem szabad a magyar tudomány ünnepét most, hogy is mondjam, enerváltan és lehangoltan szervezni, hanem ugyanolyan fontos, ugyanolyan lényeges az, hogy a magyar tudományról minél teljesebb képet adjunk.
Hogyan akarja az akadémia, a magyar tudós közösség elmagyarázni az adófizető polgárnak azt, hogy amit önök csinálnak, az egy fontos dolog, jól lehet, ő nem fogja látni feltehetően annak a következményét mondjuk egy termékben, mert ez másnak a dolga.
Ez valóban egy nehéz probléma. Nyilván vannak olyan kutatási eredmények, amik önmagukban érdekesek. Nagyon sok ember számára nyilván orvosi eredmények, orvostudományi eredmények.
Azt látom a következő héten, hogy működik.
Igen. De vannak, amik úgy önmagában a tudomány szépségét tudják illusztrálni, mondjuk egy csillagászati bemutató az ilyen lehet. Nem könnyű és egyre nehezebb feladat, de éppen emiatt egyre fontosabb feladat is, hiszen ahogy a tudomány fejlődik, azok a pontok, ahol találkozik a tudománnyal egy átlagember, azok egyre inkább absztraktak, nem igazán lehet őket megérteni, vagy egyre több lépésen keresztül lehetne csak őket megérteni. Tehát ha megnézünk egy mai autót, és mondjuk az én gyerekkoromban emlékszem, hogy milyen autók jártak, azokat az autókat még egy kicsit is mechanikai tudással felvértezett ember meg tudta javítani, a mai autót már így nem lehet. A mobiltelefon szerkezetét senki nem érti úgy, és például az orvostudományban a gyógyszerek, hogy működik egy antibiotikum, hogy működik egy kemoterápia, ezeket ugyancsak nagyon nehéz elmagyarázni. De éppen ezért muszáj, mert különben a társadalom félni fog ezektől a dolgoktól. De
hogy lehet például az ön tudományát elmagyarázni? Tisztán emlékszem arra a képre, amikor az általános iskolás matematika tanárom behozott egy könyvet, az ön képe volt benne, és elkezdte magyarázni, hogy mivel foglalkozik. És csak egy ember értette az osztályból, a Gábor nevű osztálytársam. De kísérletet se tette arra, hogy a többieknek elmagyarázza, mert látta a szemünkön a félelmet ettől, a matematikát.
Hát a matematika különösen nehéz ilyen szempontból. Én úgy látom, hogy ezen is dolgoznunk kell, hogy lehet a matematikának a lényegét azt jobban elmagyarázni. Én úgy látom, a matematikának a motivációja nem egyértelmű, több különböző emberek különböző alapon tudnak közel kerülni a matematikához. Van a matematikának a gondolkodás szépsége, ami olyan, mint egy rejtényfejtés, vagy mint egy izgalmas sakkjátszma. Tehát a gondolatoknak a csatája adott esetben a sakkjátszmában egymással, a matematikában a világgal, vagy a matematikai univerzummal. De ugyanígy fontos lenne, és ezt kevésbé használjuk jelenleg, hogy az a sok izgalmas alkalmazás, ami a matematikának van, a számítógépek biztonságától kezdve természetesen a hagyományos mérnöki munkákig, hogy tudják az időjárás előrejelzést egyre pontosabbá tenni, és sorolhatnám, ezek mind matematikai módszereknek a fejlődéséből adódnak. Ezeket meg kéne próbálni valamilyen szinten közelhozni, és talán ez is tudna segíteni. A feladat nem könnyű.
De ez az akadémia dolga, az általános iskola tanárainak a dolga. Tehát milyen munkamegosztást képzelnek el, amikor meg akarják teremteni azt a befogadó hátteret, ami egy akadémiát képes a vállán tartani, az egy ország?
Én úgy gondolom, hogy az oktatás módszertana az egy tudomány. Oktatási reformot ugyanúgy, ahogy az orvostudományban csak bizonyítékokon alapulóan lehet bevezetni, vagy szabad bevezetni. Tehát ha valakinek van mondjuk egy új oktatási módszere, akkor azt ki kell próbálni, különböző korosztályokon, különböző társadalmi közegben működő iskolákon, és ha ezek a tesztek megfelelően elvégezve azt mutatják, hogy ez eredményes, akkor lehet bevezetni. Ez lényegében ugyanúgy, mint egy orvosi eljárás. Ezeket a kutatásokat, ezeket el kell végezni, és ráadásul ezt nemzetközileg, ezt nem lehet csak nemzetközileg végezni, vagy a nemzetközi eredményekre hagyatkozni, mert ezek nagyon erősen függnek az illető ország nyelvétől, kultúrájától, hagyományaitól, hogy lehet jól tanítani. Úgyhogy az akadémia indított erre vonatkozólag egy programot, van most 19 kutatócsoportunk, amely különböző tantárgyak oktatási módszertanával foglalkozik. Ez most már 3 éve megy, és reméljük, hogy tudjuk folytatni, és ha ezt tudjuk folytatni, akkor ez tehát az akadémiának nem az a szerepe, hogy megmondja, hogy hogy kell tanítani. Az akadémiának az a szerepe, hogy megszervezze, hogy azt, hogy a kutatók, akik ehhez értenek, azok tudjanak ezzel foglalkozni. Tehát ez a program, ebben a programban a kutatókon kívül, úgy tudom, körülbelül 700 középiskolai tanár is részt vesz lényegében önkéntes alapon, mert ők is úgy gondolják, hogy ez egy nagyon fontos kérdéskör. Tehát és mindenütt az akadémia szerepét nek abba kell megnyilvánulni, hogy fölismerje azt, ahol a tudományos kutatás területén valami fontos kérdés nincs lefedve, és megpróbálja azt elindítani valamilyen módon azon a területen a kutatásokat.
De az akadémia korábban elég látványosan feladatának tekintette még az áltudományok elleni küzdelmet, és időként kirántotta éles kardját a hüvelyéből, majd visszadugta. Ez marad a jövőben is az akadémia feladatai között?
Azt hiszem egyértelműen, hiszen megint olyan tudományos kérdésről van szó, ami nem kötődik se nem külön kötődik egyetemekhez vagy kutatóintézetekhez, hanem éppen, hogy ezeknek az összehangolását kell megoldani.
Tehát nem rettentő fárasztó, megszállott trollok tömegét rántja ilyenkor magára egy tudós ember, akikkel vitatkozni iszonyú fárasztó, ahelyett, hogy ő egyébként dolgozna.
Ez így van, és nem is mindenki vállalja föl ezt a harcot, ezért elég sokan fölvállalják, mert azért egy tudós számára az igazság a tudományos eszközöknek egyrészt az etikája, etikus használata, másrészt azoknak az eredményeknek a tisztelete, illetve azoknak a cáfolata, amik nem ilyen módon jönnek létre, az egy belső kényszer, tehát a tudós, sok tudós érzi úgy, hogy neki mindenképpen föl kell lépni.
Van sikerélményük? Mit mondanak a kollégái, akik ilyet elvállalnak ebben a harcban? Mert egy tényeken alapuló állításra 1 millió elképzelés jut, ami kevésbé a tényeken alapul.
Gondolom, hogy az akadémiának hát bizonyos erős kivételektől eltekintve, olyan, már úgy értem, hogy bizonyos esetekben az akadémiának konkrét áltudományok ellen föl kell lépni. De azt hiszem, hogy a fő szerepünk abban van, hogy megpróbáljuk megmutatni, hogy mi is az a tudományos módszer. Tehát, hogy az olvasó, aki adott esetben valami új eredményről hall, akkor föl tudja tenni azokat a kérdéseket, hogy na igen, de hát ez most akkor hány esetre volt ez az orvosi módszer, vagy az új gyógyszer kipróbálva.
Kritikai gondolkodásra akarják nevelni az olvasókat?
Talán egy kicsit több, mint kritikai gondolkodás. A lényeg az volna, hogy a tudományos módszert minél többen megértsék, és minél mélyebben megértsék. Ha az ember idáig eljut, akkor elég könnyű látni, hogy mik az áltudományok, és mik a nem az igazi tudományok.
Rendes közgyűlés is lesz 2020 májusban az MTA vezetésének új választása. Ön ugye két ciklus után már nem indul. Hol tart a jelölési folyamat?
A jelölési folyamat egyelőre ott tart, hogy osztályokon belül, egyéb közösségekben a szóba jövő jelöltek nevét beszélgetés formájában zajlik. Van egy jelölő bizottság, ez működik, tehát konzultál az akadémia tagjaival és másokkal. Körülbelül januárra kell, hogy előálljon egy jelölt lista. Egy pozícióra több jelölt is lehet, sőt, valószínűleg lesz is. És aztán ezek a jelöltek akkor kifejthetik az álláspontjukat, koncepciójukat, és végül ennek alapján fog szavazni a közgyűlés májusban.
Ezt úgy kell elképzelni, mint az Európai Bizottság, hogy minden pozíció minden másikkal is összefügg, és ha egy helyen valaki mozdul, akkor a másik hely is mozdul, vagy mindenki önállóan képzel el magának egy pozíciót, amire pályázik és jelöli magát?
Az lényeges, hogy együtt tudjanak működni a különböző pozíciók, mondjuk az elnök a főtitkárral, de azért nem, tehát ezért bonyolult ez a folyamat, mert ugyanakkor elképzelhető, hogy egy elnök azt mondja, hogy igen, de én ezzel a főtitkárral is együtt tudnék működni azzal is, tehát függetlenül vannak a választva ezek a pozíciók, de nyilván, hogy azért előre a jelölő bizottságnak tisztázni kell, hogy egy működőképes csapat legyen az, ami végül meg van választva.
Egy vízióval mennek a jelöltek a különböző pozíciókra?
Hát én úgy gondolom, hogy aki ilyen pozícióra szóba kerül, annak mindenképpen van egy képe a tudományról, és vannak tervei arra vonatkozólag, vagy elképzelései arra vonatkozóan, hogy mit kellene csinálni. Azért azt el kell mondanom, hogy amikor én elnök lettem, akkor azért az elég sok idő betelt, amíg mélységében megismertem az akadémiának, akkor még a kutatóintézet hálózatát is, meg az osztályok működését is, tehát természetesen a jelölteknek lehet, és kell is, hogy legyen valamiféle elképzelésük, nevezhetjük víziónak, de azért ez nagyon nagy mértékben azután fog kialakulni, vagy konkretizálódni, amikor meg van választva.
De hol dőlnek el az igazán fontos dolgok az akadémián? Az elnökségi titkárságon, az elnök fejében, a főtitkárnál, az osztályokon, a közgyűlésen? Tehát hol kell keresni a döntés közepét?
Nyilván nagyon sok múlik az egyéniségeken. Az elnökségnek nagyon fontos szerepe van, de hát az elnökség az egy nagy testület, aznak a döntéseit elő kell készíteni. A választott vezetők gyakran. Tehát mondjuk én most csak az utóbbi évnek a történései alapján tudom mondani, hogy az alelnökök, főtitkár, főtitkár helyettes voltak azok, akikkel legrendszeresebben konzultáltam. Természetesen az elnöki titkárságnak az információját, tudását azt igénybe kellett venni, de mondjuk stratégiai kérdésekben a választott vezetők azok, akiknek a megbeszélésen kialakulnak bizonyos elképzelések, amik aztán módosulnak gyakran az elnökség ülésein. A közgyűlés nem azért az már kevésbé alkalmas, hogy érdemi kérdésekről vitatkozzon, de ilyen is volt.
De a végső irányt, ha az nagyon változik az előzőhöz képest, ezt mindenképpen a közgyűlés elé kell vinni, vagy ha nagyon új helyzet van, mint mondjuk most?
Nagyon sok kérdés van, amit az alapszabály szerint a közgyűlés elé kell vinni. Nyilván minden olyan lépés, ami alapvetően befolyásolhatja az akadémia működését, azt a közgyűlés elé kell vinni, de a közgyűlés elé azért már kiforrott elképzeléseket kell vinni, tehát a sok fórumon átmegy előtte.
Akkor a közgyűlés ott A-t vagy B-t mond?
Körülbelül
ez a lehetősége. Jól spekulál az, aki azt gondolja, hogy ugye az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat irányító testületében a Magyar Tudományos Akadémia is, meg a kormány is paritásos rendszerben 6-6 akadémikust, tudóst delegált. Hogy a következő akadémiai vezetés alig, ha nem körükből fog kikerülni? Vagy tévút?
Hát akkor, hogy pontosítsa, tehát ugye 6-6-ot delegált az akadémia, ebben a 6 között van 2 alelnöke az akadémiának. Ez nem okvetlenül akar precedens teremteni erre, talán nem is volna szerencsés, de ebben az esetben én úgy gondolom, hogy az fontos volt, hogy olyan személyek legyenek ott, ebben az irányító testületben, akik az egész folyamatban részt vettek, akik az akadémiát belülről ismerik. Tehát ezért delegáltam 2 alelnököt. A jövőben ez módosulhat. Azok, akik most itt vannak, 2 alelnök, a dolog természeténél fogva ők szóba jönnek a következő vezetés különböző pozícióira, de ennél többet nem mondhatok, mert még ez nem alakult ki.
Elnök úr, mit fog csinálni, ha már nem lesz a Magyar Tudományos Akadémia elnöke?
Én azt remélem, hogy vissza tudok kanyarodni a tudományos kutatáshoz. Egy évvel ezelőtt elnyertünk egy nagyon jelentős európai pályázatot Barabási Albert Lászlóval és egy cseh kollégával, Jaroszláv Nesecsillel együtt.
Ő még nem volt itt az Aréna stúdiójában, de majd később. Mert Barabási Albert László már volt itt. Úgyhogy.
Igen, igen. Tehát ő ugye nagyon ismert képviselője a magyar tudománynak. Ez a hálózat kutatásnak, a matematikai alapjainak a kidolgozását tűzte ki célul. Ez most szeptemberben kezdődött maga a kutatás. Egyelőre még a szervezésnél tartunk. Én úgy gondolom, hogy ha az akadémia elnökségét ugye befejezem, akkor ebben a kutatásban nagyon szeretnék nagyon is bekapcsolódni és komoly részt vállalni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lovász László, Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.